Először is mondjuk azt tenném hozzá, hogy nem csak ezeket az előadásokat játszódjuk, tehát például szerdán három baba előadást is lejátszunk, amire természetesen nagyon nagy szeretettel várunk ugyancsak mindenkit, ez a 0-3 éves korosztálynak szól. Hát most a Csizmás Kandúrról szeretnél előbb tudni, vagy a Viszlek magammal?
Mert időrendi sorrendben.
Időrendi sorrendben, hát először a Viszlek magammal készült el. Tényleg nagyon izgalmas volt, mert nagyon-nagyon sok viszontagságon keresztül kellett menjünk, ugyanis ez 2020-ban kellett volna mi valahogy úgy kidobjuk a piacra. Magyarán igen, ebbe a nyavajás időszakban, és akkor nyilván az utazás az nehéz volt, mivel hogy a rendező Pécsről jött, és hát akkor nem engedték át a határon konkrétan az embereket, úgyhogy nem tudott itt lenni. Mi egy kicsit gyakorolgattunk, akkor ő a szövegkönyvet még írogatta az improvizációk alapján a dramaturggal, akit Noéminek hívnak egyébként.
És nem is látta, hogy mit csináltok? Ti hogy dolgoztok a szöveggel? Tehát volt egy ilyen internetes kapcsolattartás?
Hát egy adott pillanatban volt ez a zoomos próba folyamat, de hát persze nyilván azzal sokat nem tudtunk kezdeni, úgyhogy meg kellett várjuk, hogy ezeket a korlátozásokat feloldják, és akkor végre visszatérhetett immár komolyabban foglalkozni, és akkor volt egy ilyen jó, hát egy hónapos próba szakasz végül is, ami fel volt szabdalva nyilván, az szerint, hogy neki is milyen programja volt erre-arra.
Egy izgalmas vonzat ennek az előadásnak, hogy interaktív, ha jól értettem, akkor bevonjátok a közönséget. Mesélnél egy picit arról, hogy ez hogyan is történik? Mennyire vonjátok be, tehát aktívan részt kell venni, meg is szólalnak az illetők, vagy cselekvés szintjén is bevonódnak?
Hát elsősorban nézzük meg, hogy kiknek szól az előadás, mert ugye említetted az imént a baba előadásokat, tehát korosztályra felosztjátok. Ez a Viszlek magammal, ez konkrétan kiket szólít meg?
Ez konkrétan én azt mondanám, hogy 6.-7.-től felfele voltak, nyilván kisebbek is, 5.-esek is, de én azt mondom, hogy 5-12-ig bárkit szeretettel látunk, nyilván felnőttek is nagyon izgalmasnak találták sokszor. De amikor vannak felnőtt nézőink is, akkor nyilván őket egy kicsit kevésbé vonjuk be az interakciós részben, mert nekik azért már kiforrott véleményük van. Konkrétan, hogy elmondjam, hogy miről van szó, az előadás egy válófélben levő család életét mutatja be, és a nézők pedig úgymond a zsűrit játsszák ebben az egészben. Tehát úgy, olyan, mint, hogy ők a bírók igazából, mert egy tárgyalóteremben vagyunk, ez az alaphelyzet, és akkor történetek, amiket elmondanak, hogy megelevenednek a nézők előtt, azok igazából a védőbeszédek, vagy akár vádbeszédek lehetnek egymás ellen, ahogy az apa és az anya nagyon sajnálatos módon egymásnak esnek, egy eleinte nyugodtnak tűnő helyzetből kiindulva el egészen egy fokozatos leépülésig, és akkor ennek a nézők végig tanúi, de nyilván nem csak a végén kell döntsenek, hanem közben hát azt hiszem, hogy 4-5-ször van úgy, hogy akkor egy kicsit leállítjuk az egész dolgot, és kvízjátékot játszunk, hogy egy kicsit szokjanak hozzá a gondolathoz, hogy mik is történnek a világban. Nagyon gyakran ledöbbennek azokon az adatokon, amiket közlünk velük, például, hogy mennyi tart egy átlagos házasság. Elárulom, 9,4 évet a jelenlegi statisztikák szerint, vagy legalábbis a tavalyi adatok ezek voltak, vagy hogy mennyi tartott a legrövidebb házasság a világon. Ezt aztán nagyon élvezik, mert akkor ötletelgethetnek csoportban, és végig ez van, hogy mindegyik ilyen játékban arra próbáljuk őket rávezetni, nem azt, hogy van-e igazából helyes döntés, vagy nem helyes döntés, hanem egyáltalán gondolkozni egymást, meghallgatni egymás szavából, építkezni, és azt szerint gondolkozni egy bizonyos témán.
A rendező Tóth Zoltán, amellett, hogy ugye rendezte az előadást, ő maga drámapedagógus is, tehát gondolom, hogy ide is hangsúly fektetődik, hogy mi mindent vihetnek haza, ugye a gyerekek, a nézők ebből az előadásból. Felkavaró is lehet egyébként ez a történet, főleg egy olyan gyerek számára, ahol a szülők elváltak, és lehet, hogy ők élesben, nem színpadon nézték végig ezeket a beszélgetéseket.
Igen, ezen nagyon sokat ötletelgettünk, és igazából mindig oda jutunk vissza, hogy mi nem vagyunk szakemberek nyilván, tehát nem vagyunk pszichológusok, nem tudjuk ezeket a problémákat mélyen megoldani. És ezért nyilván egy kicsit óvatosan is kell bánjunk azzal, hogy mennyire mélyre megyünk le. Nyilván, hogyha valaki nem szeretne beszélni róla, vagy tehát ezt már az elején is elmondjuk, az interaktív részeknél, hogy annyira, amennyire szeretnétek, annyira fogtok részt venni ebben, hogyha úgy érzitek, hogy van valami, amit elmondanátok, akkor ezt szívesen meghallgatjuk, de ha nem, akkor nem. És amennyire tartottunk ettől pontosan azért, mert ugye esetleg felmerülhettek volna olyan helyzetek, amiket esetleg nem tudunk nyilván kezelni. Eddig még nem történt ilyen, tehát nyilván volt olyan, aki kevésbé vett részt, többen voltak, nagyon-nagyon sokan voltak sajnos olyanok minden csoportban, hogy elváltak a szüleik, viszont nagyon sokan voltak, akik pont ebből adódóan, nagyon tisztánlátóan és nagyon odaadóan a többieknek is magyarázták, mondták, hogy figyelj, ez így van, úgy van. Volt, aki nagyon tárgyalósan, 1, 2, 3, 4, ez így, nincs mit sokat szövegelni, erre kell szavazni, arra kell szavazni, már pedig mert. És nagyon érdekes volt, volt nekünk is ezeket a tapasztalatokat megélni.
Hát a realitáshoz hozzátartozik az is, hogy valamilyen formában mindenki részese az élet eme szegletének, tehát ismerjük a konfliktusokat családon belül, hiszen a szövegkönyv is improvizációk alapján íródott, Vilmos Noémi a színész improvizációk alapján állította össze a tárgyalást, a szövegeket, a védőbeszédeket, igen, tehát igen. Tudjuk, hogy mi van. Most a legnehezebb az, amikor egy gyerek benne van egy ilyen élethelyzetben, hogy döntenie kell, hogy most apának van igaza, vagy anyának van igaza, szerintem ez a legnehezebb dolog a világon.
Igen, bár el kell mondjam, hogy nagyon érdekes, ahogy látják a világot nagyon sokszor, főleg azok nyilván, akik nincsenek ilyen helyzetben, tehát akik nem kellett soha döntsenek édesanyja és édesapa között. Érdekes, hogy akár már 6. osztálytól a karrier, az anyagi oldalak mellett nagyon erősen tudnak kardoskodni, és nyilván én meg tudom ezt valamilyen szinten érteni, mert egyik szülő sem tökéletes ebben a helyzetben, tehát mind a kettő egy eléggé esetlen. Az egyik túl feszült, a másik túl laza, nincsen jelen a gyermek életében állandóan. A helyzet az az, hogy édesapa 8 évekig dolgozik külföldön, ő az, aki az anyagiakat előteremti, küldi haza a pénzt, de hát nyilván a távolság az távolság, néha otthon van, néha nincs. Eközben meg nyilván az anya egyedül kell szinte nevelje a gyermekét, a kamaszlányát nap, mint nap, tehát nyilván, hogy ő is kételyekkel, feszültségekkel tele van. De ez egy nagyon nehéz élethelyzet mindannyiuk számára. És Zoli ezt a hangsúlyozta ki egyébként a legtöbbször, hogy sajnos szembesülnünk kell azzal néha, hogy nincsen jó döntés. Tehát hiányérzettel maradunk akkor is, hogyha az a mi döntésünk volt.
Van egy bizonyos pillanat, amikor valami átfordul bennük, vagy olyan felismerésre tesznek szert, ami, tehát hogy látjátok, hogy valami változik a szemükben, a magatartásukban.
Ritkán van nagy pálfordulat, inkább csak akkor láttunk ilyeneket, amikor amúgy is egy kicsit gondolkodóbb az illető, hogy hát nem is tudom, talán ide kéne, menjen a lány, vagy mégis oda, de...
Kicsit filozófikusabb.
Kicsit filozófikusabb, és konkrétan két olyan rész van, az egyiknél még csak javasolják, hogy esetleg kit válasszon a lány. Utána van még két jelenet, ami egy, még egy pici bepillantást nyer a múltjukba, és akkor utána jön a konkrét döntés, amikor már szavazni kell, hogy jó, csoportonként eldöntjük, hogy mi ennyi szavazatot adunk az édesanyjára, ennyit az édesapára, illetve hogyha úgy adódik, hogy egyenlő arányba oszolnak el a címkék, akkor egyénileg behunyt szemmel, nyilván mindenki behunyja a szemét. Boncidai Dezső kollégám, aki a bíró szerepét játssza, ő megmondja, hogy akkor mindenki emelje fel a kezét, aki az édesanyjára akar szavazni, és akkor aki az édesapára. És van, aki tartózkodik is egyébként, tehát ezt is lehet. De van, hogy egy-két cetli a két döntési lehetőség közötti jelenetek folyamán megváltozik. De általában azért már annak előtte tudják, hogy úgy kifelé húznak.
Picit beleláttunk abba, hogy milyen komoly témákat dolgoztok fel, mondjuk akár Bábszínház kapcsán, amire, hogyha az ember rágondol, akkor lehet, hogy mondjuk az öröm és a derű jön fel elsőnek, tehát gyerekelőadások, a bábokat mozgatjátok, közben pedig vannak komoly témák, amiket megmozgattok, mint akár a válás. Mi az, amiben a Bábszínház fejlődött? Tehát vannak esetleg olyan témák, amik bekerülnek, vagy olyan megvalósítási eszközök, vagy műfajok, amikben változott az utóbbi években?
azt lehetne elmondani, hogy a bábszínház is egy eszköz végül is. Tehát az, hogy hogyan mond el egy történetet az ember, vagy hogyan nyúl egy témához, azt a bábszínház csak annyiban segíti meg, hogy különböző eszközeit lehet felhasználni. Nem csak a válást érintettük, hanem volt korábban még egy dráma foglalkoztató előadásunk, vagy hogy is mondjam, ilyen fiataloknak szóló előadásunk, ezt Vidovszky György rendezésében a Völgyhíd előadásunk, ami meg az öngyilkosságot dolgozta fel, az öngyilkosság témáját kerülgette, az pedig arról szól, és ha jól tudom, akkor egy igaz történet alapján íródott meg. Két fiatal leugrottak a viaduktról, azt hiszem Veszprém mellett, ha jól tudom, és akkor erről írt, hát most már nem emlékszem, hogy ki, de egy drámát, tehát a Völgyhidat, és ebben egy fiatal fiú, akinek egyébként mindenje megvan, de ott is a családi háttér az eléggé rossz, a viszonyok nem jók, nem nagyon foglalkoznak vele, édesapa hanyagolja. Akkor van egy barátja a koleszban, aki állandóan mindcsak azt hajtogatja, hogy ó, nem érdemes élni, nem érdemes megöregedni. Háj János, igen, köszönöm szépen, Háj Jánosnak a Völgyhídjáról van szó. Tehát ő folyamatosan mindig mondja, hogy 30 fölött élni undorító, 50 felett már reménytelen, már pedig ő fiatalon fog elmenni, és az érdekes az, hogy mindenki arra számítana, hogy akkor ez a fiú lesz az, aki egy adott pillanatban elpattan benne valami. De nem. Hanem a barátja az Péter, aki végül is leugrik, és nem csak leugrik, hanem a barátnőjét is magával ragadja. Ott egy kicsit másféle interaktivitás volt, mert az előadást nem szakítottuk meg, a 2 órás előadás, vagy 1 óra 40 perces lejárt elejétől végig, és utána voltak a dráma gyakorlatok, tehát az egy kicsit másképp volt felépítve.
Fontos tehát, hogy az Árielle Ifjúsági és Gyermekszínház, ami ugye már elég régóta nem bábszínház, pont igen, ezért, mert hogy olyan fontos témákat is olyan korosztálynak is játszottok, ami már a bábszínház kereteit meghaladja, érintse ezeket az igen fontos és igen néha tabunak számító kérdéseket is. De azért nem mindig ilyen súlyos a felhozatal.
Nem, persze, vagy nem. Tehát nyilván elsődlegesen azért mi az ifjúságnak, a gyerekeknek játszunk. Volt felnőtt előadásunk is, amit Kovács Levente tanár úr rendezett annak idején az Emberke tragédiáját, akkor vannak ezek az ifjúsági előadásaink. Azért a gyerekeknek játszani mindig, én úgy érzem, hogy a legnagyobb öröm, mert olyan energiát tudnak adni az embernek a színpadon, hogy az megéri.
De szoktátok mondani, hogy egy kicsit nehéz is, tehát hogy egész más egy gyerek figyelmét megfogni, ott tartani, meggyőzni arról, hogy te, amit mondasz, az úgy van, és az rendben van a színpadon. Tehát egy felnőtt közönség valamivel elnézőbb, vagy gyakorlottabb a nézőségben, mint egy gyerek.
Igen, hát odóra várva, hiába rendezne az ember valószínűleg 6 éveseknek, mert nagyon hamar elunnák a párbeszédeken.
És bekiabálnának, hogy mi történik.
Igen, hát hangzatosan, nyilván, tehát ahogy van, azt ők úgy egyből mondják is. Viszont érdekes, most nem azt mondom, hogy nem kell annyira őszintének lenni, de ők azért szeretik elhinni a gyermekek, hogy az, amit látnak, az valós. Hogyha tényleg történik valami, akkor ők azt elhiszik, ha legalább egy adag igazság is van benne, és némi színészi játék, akkor azt jutalmazzák. A bábszínház talán ezért is van előnyben, mert sokkal inkább a cselekményre van építve, kevésbé a verbális humor. Nyilván ezek is mind megtalálhatóak benne, de sokkal mozgalmasabb, sokkal dinamikusabb, és így lehet a gyermekek figyelmét fenntartani 40, akár 50 percen keresztül.
Hol vannak ezek az állatmesék? Hol vannak ezek a kicsi előadások? Apukám is mesélte annak idején, hogy a gyerek olyan őszintén bekiabált, hogy ne tolj be, piroska, rúgd seg be a farkast!
Igen, vagy csókolt meg a csipkerózsában a hercegnek, tehát vannak nagyon jó pofa dolgok, amiket néha bekiabálnak, mert nyilván ők, ahogy látják és ahogy elképzelik, azt egyből. Vannak persze csendesebb gyerekek, csendesebb osztályok, van, amikor a nagy kacagásban a tanítónéni vagy óvónéni bekiabál, és akkor kell sisegni. Igazából az, hogy 160 gyerek, tegyük fel, egyszerre figyel, akár hangzatosan, akár nem, meg lehet érezni azt egyébként egy előadásnál. Most például a Gabi és a repülő nagypapa kapcsán tapasztaltuk meg nagyon sokszor. Nyilván kacarásznak, meg úgy az elején nagyon viccesnek találják a román származású bácsi, aki aztán a nagypapa lesz, az ő beszédstílusát, azt, hogy úgy öregesen jár, meg bottal, meg mit tudom én. De ahogy a történet megy előre, és összemelegednek, összebarátkoznak a kislánnyal, elegészen odáig, hogy a nagypapa leesik a fáról, és hát sajnos a sérüléseibe belehal. Ott egy olyan csend van, ez nyilván megint egy érdekes dolog, hogy a bábszínpadon lehet-e a gyerekeknek megmutatni ezt, vagy érdemes-e. Szerintem igen, eddig legtöbben nagyon jól reagáltak rá, de ezt akartam elmondani, hogy olyan csend van, és olyan figyelés, és olyan együttérzés a kislánnyal, amikor ő is végül megtudja, hogy mi történt, hogy az valami hihetetlen.
És itt van a Somó Gábor által rendezett Csizmás Kandúr. Na, milyen ez az előadás? Kiknek ajánlod, kiket hívsz erre az előadásra?
Hát szerintem 3-tól 99-ig, de nem akarok kizárni senkit, lehet 105 fölött is, hogyha az ember úgy érzi. Nyilván itt az volt a cél, hogy ez egy ismert cím, a Csizmás Kandúr az azért jól szól. Könnyed előadás, ami nem sok szereplős, könnyen fogyasztható, nincsenek nagy sötétek benne, meg ilyen nagyon nagy érzelmek. Somó Gábornak nem ez az első előadása, amit itt rendez. Ugye eddig megrendezte a Fogadó a kíváncsi hörcsökhöz, amiben édesapád is szerepelt, utána a Varázstükröt. Nagyjából stílusában ez is az előző kettőre hajaz, ugyanúgy asztali bábok vannak, ugyanúgy, mint a Fogadó a kíváncsi hörcsögnél élő szereplők is vannak, akik eljátszanak történeteket, vagy eljátszák, hogy ők most a mesélők, vagy mesemondók. Látványában nagyon-nagyon szép, én ezt ragadnám meg. Nyilván a történet is úgy oké, és könnyedén meg lehet érteni, vannak benne poénok, felnőtteknek, gyerekeknek egyaránt, nyilván mi is magunkat is néha egy kicsit szórakoztatjuk a színpadon próbák alatt, és akkor ebből sülnek ki olyan dolgok, amik benne maradnak. De a látványa az hihetetlen. Én először, amikor megláttam a próbafotókat, őszintén akkor döbbentem meg, hogy hű, Matyi Ágott a tényleg gyönyörűt alkotott már megint. Ezt kiemelném, mint egy nagyon-nagyon nagy erősségét ennek az előadásnak.
Mikor láthatjuk mi ezt a díszletet, vagy úgy önmagában a történetet, illetve az előadást pénteken, ha jól értem?
Pénteken fogunk délelőtt is játszani, akkor szervezett csoportnak, ilyenkor az szokott lenni hétközben délelőtt, hogy iskolás-óvodás csoportokat hoznak, délután pedig szabad előadásban 6 órától várjuk szeretettel a nézőket.
Te most már jó ideje vagy a pályán, úgyhogy feltételezem, hogy van egy átfogóbb képed arról, hogy mi is zajlik próba folyamatok alatt, előadások alatt. Mi az, amit neked tud adni ez a szakma, a gyerekekkel való találkozás, vagy a felnőttekkel való találkozás?
Elég korán rájöttem arra, hogy nekem a 8 órás irodai meló az nem találna, mert hogy nincsen hozzá fenekem, őszintén nem tudok egy helyben ülni annyit. Számomra a színház amúgy is a változatosságával, a frissességével mindig egy jó opciónak tűnt. Én eredetileg megvallom őszintén, hogy színészi pályára készültem, és hát a felvételim nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna, de bejutottam bábszakra, és akkor semmit nem tudtam még erről az egész műfajról, és számomra csodálatos volt, hogy mennyi módja van annak, hogy kifejezze magát az ember úgy, hogy akár nem is látszik. Akár egy paraván mögül. Most persze a mai világban egy csomó minden változott, a bábszínház is, megoldásokban, konvenciókban, tehát most már nem rejtik el annyira megrögzötten a színészt feltétlenül, nincsen állandóan fekete színház, kámzsa, nyilván így is lehet, vagy ebben is lehet dolgozni, de nagyon sokszor jelen van a színész, és akkor az az izgalmas számomra például egy ilyen próba folyamatnál, hogy azt megvalósítani színészként, hogy ne játszad le a bábot, tehát melletted van, én mondjuk 1,82 vagyok, tehát nem nagyon tudok rejtőzködni nyílt színen, és akkor van egy 30-40 centis kicsi bábú, egy kisfiú, aki el kell ragadja tőlem a nézőknek a figyelmét, és én ezt kell hagyjam valahogy, és nem szabad lejátszam őt. Tehát ez egy olyan kihívás, ami mindig aktuális, és mindig szép, ha összejön.
Igen, én ezt sokszor tapasztalom, és hallottam is, én színművészetit végeztem, és sokan voltak bábosok, akik eredetileg színire készültek, bekerültek bábra, és nagyon sokan arról vallottak utólag, hogy mennyire örülnek, hogy ez így történt velük, és valahogy csodálni tudom bennük azt a fajta alázatot, amit a báb felé mutatnak. És valahogy egy picit mindig úgy láttam, hogy ahhoz, hogy valaki báb színész legyen, szükséges az, amiről te is beszéltél, hogy a saját univerzumából ki tudjon lépni egy kicsit, vagy hogy ne feltétlenül ez az egocentrikus magamat mutatom a színpadon, hanem valaki mást keltek életre, belelehelek életet, és ez számomra nagyon-nagyon izgalmas. Mesélnél egy picit még arról, hogy milyennek látod a báb színészetnek a fogadtatását erdélyi közösségünkben?
Nálunk még azért úgy érzem, hogy eléggé mélyek a gyökerei annak a szerintem tévhitnek, hogy a báb színház az csak gyerekszínház, az csak gyerekeknek van. Miközben nyugaton már régóta, most Philip Zsantitól kezdeném, de vannak még nagyon sokan, akik csak felnőtteknek játszanak. Van ugye ez a spanyol társulat, Hugo Iñez, akik rövid szkecseket csinálnak, a testük bármelyik részét megmozgatva, akár térdükre egy kicsi piros labdát tesznek, és akkor ráakasztanak egy inget, és egy olyan figurát csinálnak, hogy az hihetetlen, és vicces is nyilván, tehát ők ezeket inkább a komikum felé viszik el. De én gondolom, hogy itt nálunk is szerintem lassacskán fog változni ez a gondolkodásmód. Bukarestben például a Czenderika Színház már régóta felnőtt előadásokat is ad elő, ilyeneket például egy Tartüff, amit ugye tudjuk, hogy egy eléggé komoly téma, és eléggé felnőtteknek való. De nem csak, vannak nonverbális darabok, amik születnek. Azt figyeltem meg, hogy van a gyerekkor, mondjuk negyedik osztályig bábszínházba járni, oké, élvezetes, szeretjük a történetet, ismerjük a meséket, stb. Utána elkezd egy kicsit ciki lenni, hogy én a gyerekekkel menjek színházba, nyilván ez ötödiktől felfele, és nagyon sokakban, még színházba járó embereknél is tapasztaltam, hogy megmarad ez az előítélet, ami úgy kialakult bennük, hogy hát ez gyerekszínház, és akkor bejön a szülő a gyermekkel, és hirtelen kiderül, hogy hát én ezt nagyon élvezem. Nem csak azért, mert hogy a gyermekem is élvezi, hanem azért, mert én magam élvezem. Számomra nagy öröm, amikor látom, hogy ilyen mosolygó, vigyorgó szülők mennek, hogy hú, de vagány, hát akkor még jövünk. Szerintem mindinkább efele haladunk.
Én azért szívből remélem, hogy a nagy változásban ugye próbálunk felzárkózni, és próbáljuk tartani a lépést a nyugati
trendekkel,
igen, de hogy ami jól bevált, és ami annak idején nagyon-nagyon jól működött, és a gyerekek szívéhez nagyon közel állt, az nem fog teljesen eltűnni, mert hogy a paravános színjátszás az már sajnos kimúlóban van, vagy nem tudom, én nagyon keresem a lehetőségét annak, hogy beüljek egy igazi báb előadásra, ahol nem látom a színészt, ahol a báb mozog, esetleg elhiszem neki, hogy él, és hogy ez megmarad valamilyen formában, mert tudott működni. Most igen, más világot élünk, és ott vannak a kütyük, és ott vannak azok az animációk, amik a gyerek figyelmét nagyon-nagyon megfogják, de hogy legyen valami még abból, ami igazi bábszínház. Én erre kérlek titeket, hogyha lehet, akkor ezt őrizzétek.
Igyekszünk. Nyilván vannak most is ilyen címek a repertoáron, hogy Ludas Matyi, hogy János Vitéz, amik nagyon klasszak, és tényleg ez a klasszikus paravános játék, és ezek működnek, állandóan működnek. Az egyetlen dolog, amit szerintem kell akár tenni velük, hogy egy picit leporolni, egy picit felújítani mondjuk a bábokat, díszleteket, mert itt ilyen 20-30 éves előadásokról van szó, amikor elpakoljuk ezeket a dolgokat. De az a báb, ami ezelőtt 20 évvel, akár az akkori stílusban volt megalkotva, az most is pont ugyanúgy megállja a helyét, ebben teljesen igazad van. És tényleg érdemes megtartani ezeket is, nyilván, és igyekszünk is, amennyire lehet.